Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, és megint ígértem, itt a Pestről, de után áttérünk a budai oldalra ingatlanpiaci szempontból természetesen. Már a műsor első részében említetted, hogy a felkapott budai úgynevezett, ahogy gyerekkorunkban hívtuk, úri kerületek ismét népszerűek és nagyon drágák. Ugye mondtad itt a Bel-Budát, első, második, 11., 12. kerületnek az érintett része, akkor kicsit itt kalandozzunk is el. Hát itt olyan túlnyomó részt, olyan túl sok új ingatlan, új lakás nincs. Legalábbis első pillantásra.
Nincs, bár hozzá kell tenni, hogy a 13. kerület után a 14. kerületben épülnek, már évek óta, épül évek óta a legtöbb lakás. Ennek nyilván az is az oka, hogy ahol van terület fejleszteni, oda mennek a beruházók is, és a 14. kerület ebből a szempontból, főleg a délebbi része, az népszerű lokációvá vált a beruházók számára is, de az tényszerű, hogy Buda többi részén, főleg a belbudai kerületekben nagyon szűkös a terület, újabb projektek, újabb lakások építésére, illetve ami van, ott meg nagyon komolyak a telekárak is, tehát ott a lakásárak ezért is részben olyan magasak, mert már eleve egy nagyon magas költségen bekerült telekre kell a fejlesztőknek építkezni, és ez az esetek túlnyomó többségében 2 millió fölötti négyzetméter árat jelent az új lakások esetén.
De... És említetted egyébként, hogy visszaszerezte a budai oldal a elsőbségét, ugye hosszú időn keresztül a 5. kerület volt a number one.
Igen, és ez már az elmúlt 1-2 évben kezd kirajzolódni, hogy a budai kerületek árai tempósabban nőnek, mint a pesti oldal kerületeié, és ez nyilván azzal is összefüggésben van, hogy azért, amikor valaki ingatlant vásárol, nem csak azt a annak a négy falon belüli területnek az állapotát, vagy felszereltségét veszi meg, vagy műszaki tartalmát, amit az ingatlan jelent, hanem magát a környéket is. És ebből a szempontból megint kezdünk visszatérni ahhoz a hüvelykúj szabályhoz, hogy Buda drágább, Pest pedig olcsóbbá válik.
Maradunk még továbbra is a budai oldalán, hogyha megengedett legalábbis. Hosszú időn keresztül a Rózsadon volt a legtarolóbb kerület, már pontosabban a második kerületnek a fölkapott körzete. Továbbra is őrzi az elsőbbséget, ha mondjuk rápillantunk az árakra, vagy már van, aki beelőzött mondjuk 12-ből, elsőből, 11-ből?
Igen, azért az továbbra is igaz, hogy minél közelebb vagyunk a belvároshoz, az annál magasabb ingatlan árakat eredményez. Ez részben annak is köszönhető, hogy aki például befektetési céllal vásárol ingatlant, az annál magasabb áron tudja bérbeadni, minél inkább közel van a belvároshoz az a budai lokáció. És ebből a szempontból egyébként érdekes azt látni, hogy a bérleti piacon viszont az 5. és a 2. kerület harcol fej-fej mellett a legdrágább kerület címér. 330-350 ezer forintos átlagos bérleti díjakkal találkozhatunk a 2., illetve az 5. kerületben.
Mennyiben számít, amikor a sztár kerületekről beszélünk, a lakásnak a minősége?
Hát nagyon, tehát a lokáció, ugye Konrád Hilton mondta, hogy az ingatlanok értékét alapvetően három dolog határozza meg, a lokáció, lokáció, lokáció. Ez nyilván nagy mértékben befolyásolja az ingatlan árát, de azon felül, ami az egyik legjelentősebb, az ingatlannak a műszaki állapot, a műszaki tartalma. Részben egyébként az energiahatékonysággal is összefüggésben van, hiszen a jobb energiahatékonyság az alacsonyabb rezsiköltséget eredményez, és hát minél kisebb a havi kiadás mértéke, annál többet ér maga az eszköz, az ingatlan, amit megveszünk. Tehát ebből a szempontból, aki most azon gondolkodik, hogy érdemes-e felújítani a lakását, vagy sem, és megvan rá a pénze, meg megvan rá a szakember is, aki ezt elvégezze, én azt gondolom, hogy ez mindig egy jó befektetés. Egyrészt javítja az életminőségét az ott élőknek, másrészt pedig az ingatlan értékét is növeli. A fővárosban egyébként 20-25%-kal érnek többet a felújított ingatlanok a felújítandókénál. Tehát, hogyha például valaki mondjuk egy 1,3 millió forintos négyzetméter áru jó lokáció ingatlan felújításán gondolkodik, akkor ez akár 1,6-1,650 ezer forintos négyzetméterákat is eredményezhet. Tehát ebből az is következik, hogy ugye itt a befektetési stratégiákra is érdemes talán említeni egy szót, hogy van, aki azt mondja, hogy megvesz egy ingatlant, hosszú távon játszik az értéknövekedés, és emellett bérbe adja, és abból is befolyik valamekkora összeg. És a 2010-es évek közepén nagyon népszerű volt ez a flipping, vagyis az, hogy valamit megveszünk felújítandó állapotba, felújítjuk, és nagyon jó állapotba kerül piacra, mert ezeknek van egy olyan árprémiuma, ami meghaladhatja a befektetett felújítási költségek összegét is. Tehát ebből a szempontból szerintem ez ismét előtérbe kerülhet, már csak azért is, mert az élénkülő kereslet miatt a kínálat kezd szűkülni. Tehát hiába adnak föl például hónapról hónapra több hirdetést, vagy éves összevetésben kerül több friss kínálat a piacra, a kereslet ennél nagyobb ütemben élénkül, vagyis szűkül a kínálat, és azért a közgazdasági alapösszefüggések az ingatlan piacon is működnek, hogyha a kereslet nő, de a kínálat csökken, az árfelhajtó tényező lesz, és a vásárlók teljesen mindegy, teljesen függetlenül attól, hogy most saját célra vagy befektetési célra keresnek, mindig a legjobb minőségű ingatlanokat keresik először, hiszen azzal már nincsen teendő, és azok biztosítják a legjobb életminőséget az ott élők számára.
Kérlek szépen, ha már említetted a bérleti piacot, tekintsünk a friss számokra, ugyancsak rá, mi most a modus vivendi nálatok egy átlagos budapesti négyzetméter ár, hogy alakult, említetted a extra területeket, a második kerület, a ötödik kerület, de hát nyilván nem mindenki ott bérel.
Nem, de itt azért itt is, akár az eladó lakások esetében óriásiak a különbségek, és nagyjából ugyanazok az arányok, tehát nagyjából a legolcsóbb kerületek árainál a legdrágábbak a kétszeres szorzóval tudunk számolni. Ez azt jelenti, hogy a legolcsóbb albérletpiaci szem a legolcsóbb kerületek közé a 21., a 20., a 23. kerület tartozik, ahol 170...
Tehát Csepel, Soroksár és Budafok tétény nagyjából.
Így van, ez itt 170-180 ezer forintos négyzetméter albérleti díjakkal találkozhatunk, havi szinten átlagosan, a legdrágább kerületekben pedig 330-350 ezer forint. Tehát egyébként ez azt jelenti, hogy ha valaki költözne, és kiadó lakáspiacon nézelődik, akkor kellően nagy kompromisszummal lehet, hogy tud a saját költségvetésének megfelelő kiadó lakást találni. Már csak azért is, mert az albérletpiacon érdekes módon nem ugyanaz a kínálati tendencia, mint az eladó lakások piacán. Tehát ott most 2-3 éves csúcson van a kínálat, országos szinten is közel 17 ezer kiadó lakásból válogathatnak most a bérlők, és ez a későbbiekben még csak bővülhet, hiszen most nagyon sok befektetési célú vásárló szaladgál a piacon. Ugye az Airbnb az most ki van lőve 2025-26-ban, tehát aki most vásárolna a befektetési céllal ingatlan, és szeretné hasznosítani, az most egyébként csak hosszú távon tudja bérbeadni, ugye az Airbnb moratórium miatt. Tehát itt ez talán fékezheti az albérletárak drágulását, vagy az albérletek drágulását, ami egyébként azért érdekes, mert a KSH-val közös lakbérindexünk, a KSH ingatlan.com lakbérindex az elmúlt 12 hónapra is kb. 9,5-9,9%-os drágulást mutat, viszont a tulajdonosi kínálatban lévő kiadó lakások medián bérleti díja az továbbra is 250 ezer forint. És ez csak úgy fér össze egymással, hogy a legolcsóbb albérletek díjai emelkednek, a legdrágábbaké viszont nem tudnak olyan ütemben emelkedni, részben azért, mert nagyobb a kínálat, nagyobb a verseny, részben pedig azért már így is az átlagos bérleti díjak elviszik a fizetésnek a felét, és ebben még nem számoltuk bele a rezsiköltséget, illetve a közös költséget, tehát itt azért még mutatkozik megfizethetőségi probléma, de ez szerintem idővel oldódhat, ugye vannak új kormányzati támogatások, a fiatalokat célzó intézkedések, ami bérleti díjra is lehet felhasználni, illetve hát a keresetek növekedésével párhuzamosan a bérbeadók is többet tudnak kérni a kiadó lakásokért, tehát ott is ez elég jelentősen összefügg a kettő egymással.
És egyébként lehet a bérleti piac most aluszta még a térjelmát, vagy beindult már a tavaszi pesgős?
Egyelőre még, ha éves szinten nézzük a kereset alakulását, akkor még elmarad a 2025-ös szint a 2024-estől, ami egyébként mindig egy ilyen pulzáló képet fest, mert amikor pörög a lakáspiac eladó ingatlanokat képező szegmense, akkor a bérleti piac mindig gyengébb, amikor meg döcög az eladó lakáspiac, akkor meg a bérleti piac az, ami aktívabb, tehát ez így kiegészíti egymást. Nyilván a nagy pörgés az ma nyáron lesz, amikor a felsőoktatási felvételi ponthatárokat kihirdetik, de azt hozzá kell tenni, hogy egyébként ez a január-februári időszak is, a keresztfél és fél éves képzések, meg hát a nagy karácsonyi újévi elhatározások miatt is aktív szokott lenni az albérletpiacon.
És egyébként mit prognosztizáltak a következő hónapokra nézve, vagy ha maradunk továbbra is a szerződés, az adásvételi szerződéseknél már, mint ami székes fővárosunkat illeti, ez a kuponfizetés továbbra is ugye marad ez a felhajtó erő.
Ha az idei év forgalmi vonulmenére kéne becslés vonni a Budapestre. Ugye 2023-ban mondhatni, hogy abból a szempontból is mélypontot ért el a budapesti lakáspiac, hogy az adásvételek száma az ilyen 20-22 ezerre csökkent, ez egyébként 2018-ban ilyen 40 ezres szintnél járt. Most kezdünk fölkapaszkodni a 30 ezres darabszámig az adásvételi szerződéseket tekintve. Ugye itt azért fontos, hogy az új lakások piaca is robbant, de ezeknek a szerződései, vagy ezeknek a tranzakciói még nem fognak jelentkezni az idei statisztikákban. Ez mindig egy ilyen érdekes kérdés, hogy egy új lakás adásvételenek mi az időpontja, mert szerződés szerint ez mindig a használatba vételi engedélyhez kapcsolódik, amikor átadják a lakást, viszont maga a deal az lehet, hogy évekkel korábban jön létre, de én azt gondolom, hogy egy 30-33 ezer adásvételre számíthatunk a fővárosban, és az ingatlan piac egészén országosan pedig a 150 ezeres tranzakciós szám sem elképzelhetetlen, ami azért egy gyors felpattanást jelenthet a 2023-as 100 ezeres, 110 ezeres tranzakciószámhoz képest.
Azt ígértem itt a műsor első részében, hogy kievezünk a magyar tengerre, és akkor nézzük a Balatont, akár a dél, akár pedig a északi oldalt. Mi most ott a helyzet, mennyiben van ez a, vagy mennyiben lehet tapasztalható ott árfelhajtó tényezőként a kuponkifizetés például?
A Balaton az egy azért érdekes piac, mert Budapesthez hasonlóan ezt mi a likvid ingatlan piaci szegmensek közé soroljuk. Ez azt jelenti, hogy az ország bármely pontjáról, sőt, külföldről is érkezhetnek oda vevők, hasonlóan a fővároshoz. És egyébként a Balaton ingatlan piac inkább a budapesti piaccal mozog együtt, aminek részben az is az oka, hogy nagyon sok budapesti vásárol Balatonon ingatlant. Tehát például a Balaton ingatlanárak inkább a budapesti fizetésekhez nőnek, ami egyébként nyilván kihívást jelent az ott élők számára, akik mondjuk helyben szeretnének maradni, de azt látjuk, hogy a Balatonon is az 1 milliós négyzetméter ára az már teljesen elfogadottnak számít. Nyilván most apartmenti településekről beszélek, de egyébként, ahogy Budapesten is a külső kerületek alacsonyabb ingatlanárait és a belvárosi ingatlanárakat is szóba hoztuk, a Balatonnak is megvan az a bűvös vonzereje, hogy a vevők a saját pénztárcájukhoz tudják igazítani azt, hogy mit vesznek a Balaton környékén, hiszen nem kell sokat autózni, tehát akár egy 10-20 kilométeres sugarú körben is, vagy egy ilyen sávban, már lényegesen olcsóban, akár 6-700 ezer forintos négyzetméter ára lehet ingatlant venni a Balaton környékén. Nyilván itt nem a társasházi lakások a legnépszerűbb ingatlan típusok, tehát itt a telek méret sem egy elhanyagolható szempont, de pont az is érdekes, hogy van egy olyan vásárlói réteg, aki inkább a lokációt fizeti meg, és adott esetben már nem is feltétlenül szeretne mindig a fűnyírással bajlódni, ez pedig a beruházóknak egy nagyon komoly lehetőséget nyit. Nagyon sok a Balaton közvetlen közelében, és most nem a tópartról beszélek, inkább a Balaton közvetlen közelében lévő településeken történő fejlesztések, hogyha megnézzük, ott még lehetett az elmúlt egy-két évben is nagyon jó áron megcsípni eladó ingatlanokat új építésű projektekben, Szemesen, Lellén, még ilyen 1,2-1,250 ezer forintos négyzetméter árak is voltak az elmúlt egy évben. Ezek szerintem növekedni fognak a következő időszakban, mert ahogy te is említetted, befektetési szempontból sem utolsó a magyar.
És nem úgy tűnik, mintha a Balatont nyaralónak néznénk.
Nem, abszolút nem. Annak ellenére egyébként ez számomra is mindig egy nagy kérdés, hogy a hasznos időszak a Balaton környékén pedig már évtizedek óta van törekvés arra, hogy legyen 4 évszakos a Balaton.
Hát négy szemközben bevallhatjuk, hogy inkább 2,5 max.
Igen.
2,5 hónap a klasszikus. Maradunk még továbbra is a magyar tengernél, viszonylag nem volt jellemző hosszú időn keresztül az új építési lakások építés, aztán beindult a boom ott is. Számuk alapján látjátok már a pezsgést, hiszen volt egy pár hónap az elmúlt időszakban, amikor aludt a piac.
Most azt látjuk, hogy azért az az óriási nagy beruházási lendület, ami volt a Balaton környékén, ez még nem élet újra, legalábbis az új projektek tekintetében mindenki inkább a meglévőket szeretné kipörgetni, mert azért amennyire például Budapest stabil ingatlan piacnak tekinthető, a Balaton azért annál törékenyebb, tehát aki mondjuk egy óriás fejlesztésbe vág bele, és azt tapasztalt itt az elmúlt 4-5 évben, hogy jött a Covid, aztán a post-Covid okozta gazdasági sok, aztán jött a háború, meg magasabb inflációs időszak, hát nagyon nehéz ingatlan fejlesztőként rátenni az összes zsetont a Balaton környékére kockázatok nélkül, tehát szerintem kell néhány stabil év a lakáspiacon, hogy ismét nagyobb erőre kapjanak a balatoni beruházások, de ettől függetlenül azért az fontos elmondani, hogy ez a tempó nem kicsi. Tehát azért még az elmúlt években is volt olyan időszak, amikor a KSH statisztikái szerint voltak olyan évek, amikor a legtöbb 10 000 lakosra vetítve a legtöbb ingatlan elérő települések listáján a balatoni települések előkelő helyen szerepeltek. Nyilván ennek az is az oka, hogy ott sokkal többen vásárolnak nyaraló célra ingatlan, tehát ott a lakosság szám, az állandó lakosság szám relatíve alacsony, ahhoz képest, hogy hány új lakás épül ott.
Túlzás picit agglomerációnak említeni a Balaton, de nagyon sokan oda költöztek, és kettős életvitel rendezkedtek be, tehát megfigyelhető már egy ilyen tendencia is, ami volt annak idején itt a budapesti települések környékén. Ez mennyire befolyásoló tényező?
Ez biztos, hogy ad egyfajta stabilitást a balatoni lakáspiacnak, és van még egy dolog, mégpedig az, hogy a külföldi vevők is nagyon előszeretettel keresgélnek a Balaton környékén. Itt elsősorban a németalföldi vásárlókra gondolok. Nem, mint hogyha ilyen középkori definíciókkal lenne érdemes dobálozni az ingatlanpiacon, de azért mondom, hogy németalföldi, mert leginkább a Németországból, Ausztriából, Svájcból, Belgium, Hollandiából érkező vevők azok, akik igen intenzíven jelennek meg, tehát az összes ebből az országból érkező összes vásárlónak az 50-60% az a Dunántúlon és a balatoni régióban vásárol ingatlant.
Hát köszönöm szépen, elfogyott a rendelkezésre álló időnk, amint a mi műsor időkeretét illeti, pedig még rengeteg témáról beszélgethetünk volna, lesz majd másik adás alkalmával tesszük meg. A napvendége tehát Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is!